Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltárunkat énekeljük. A 130. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumából. Máté evangéliumának 7. részéből, a 16. verstől olvassuk Isten igéjét. Máté evangéliumának 7. részéből, a 16. verstől a 23. versig. Az Úr Jézus Krisztus mondta: gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Eképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem, romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem: Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a ma napon: Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? Akkor vallást teszek majd nékik: sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkben, gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökké valóság Atya, magasztalunk téged, dicsőítünk ezen a szent napon. Köszönjük, hogy megállhatunk színed előtt, és leborulhatunk lélekben. Kérünk téged arra, hogy töltsd be a szívünket az előtted való hódolat lelkületével. Töltsd be bennünket alázattal, hogy elfoglalhassuk a bennünket megillető helyet. Urunk, ha ránk nézel, látod a mi vétkeinket, bűneinket, amikkel ma is eléd jöttünk. Kérünk téged arra, hogy tisztogass meg és mosogassál meg bennünket nagy kegyelmedből és nagy szereteteddel, melyet meg nem érthetünk, ölelges magadhoz. Köszönjük néked, hogy kegyelmes vagy hozzánk Jézus Krisztusunknak, megváltónknak keresztjéért. Köszönjük, hogy az ő kereszthalála, az ő élete elég neked, hogy bennünket magadhoz ölelj. Köszönjük néked az ingyen való kegyelmet, ami megtisztít minket minden bűneinktől. Köszönjük néked, hogy általad megtisztítottan állhatunk előtted, alázatban. És kérünk arra, hogy lelked által adj figyelmet a szívünkbe, hogy megfigyelhessük, sőt megérthessük, amit mondani akarsz nékünk ezen a napon. Imádkozunk hozzád azért, hogy ne engedd a gondolatainkat szanaszét csatangolni. Segíts, hogy rá tudjunk figyelni. Segíts, hogy meg tudjuk érteni drága tanításodat. Segíts, Urunk, mindnyájunknak, hogy elvihessük magunkkal az igédet, szívünkbe zárhassuk a te beszédedet, és ne csak hallgatói legyünk annak, hanem követői is hétköznapjaink során. Kérünk téged arra, hogy állj meg most közöttünk, dicsőítsd meg magad előttünk, neved dicsőségéért. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetés előtt a 201. énekünknek a 6. versét, a 201. dicséretünknek a 6. versét, ami így kezdődik: Uram, taníts gyarló éltemnek nagy bűnös voltára. 201. 6. verse. hallgassuk meg Isten tiszteletünk alapigéjét, Pál apostolnak a Titushoz írt leveléből, Pál apostolnak Titushoz írt levelének harmadik részéből, a harmadik rész 8. verséből. Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel elöljárni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Hogyha megkérdezzük a filozófusokat, akik foglalkoztak az erkölcs bölcselettel, vagy erkölcs tannal, hogy mit cselekedjünk, akkor erre ők is azt mondják, amit mi is keresztjének mondunk, hát a jót cselekedjétek, a jót. Igen, a jót akarjuk cselekedni, de mik azok a jó cselekedetek? Mik a jó cselekedetek? Mihelyest arról van szó, hogy mik a jó cselekedetek, ahány erkölcs bölcselet van, annyiféle választ ad nekünk. A kereszténység jó esetben egyetért abban, hogy mik a jó cselekedetek, bár az egyik egyház szerint vannak a jónál is jobb cselekedetek, de hát azt most hagyjuk. Alapjaiban véve a keresztjének azért egyet értenek abban, hogy mik a jó cselekedetek. De mik a jó cselekedetek, amiket nekünk cselekedni kell? Erre a kérdésre válaszol többek között a Heidelbergi Káténk. Heidelbergi Káté. Van egy olyan kérdés benne, hogy mik a jó cselekedetek. Szeretnénk annak a válaszát meghallgatni, és mostani Isten tiszteletünkön röviden ezt a választ áttekinteni. A 91. kérdés és a felelet így hangzik, melyek hát a jó cselekedetek? És a válasz, csak is azok, melyek igaz hitből, Isten törvénye szerint az ő dicsőségére történnek, és nem azok, amelyek a mi vélekedésünkön, avagy emberi rendeléseken alapulnak. Nos, ebben a régi hitvallásban, amely a Szentírás alapján áll, azon nyugszik, pontosan meghatározták jó cselekedeteknek három ismérvét. Most ezeket nézzük sorra. Isten előtt jó cselekedet az, ami igaz hitből fakad. Igaz hitből fakad. Nos, amikor ezt halljuk, akkor így szólhat valaki, én hiszek. Hiszek önmagamban. Hiszek az emberekben. Hívő vagyok én, mert hiszek a jóban. Mert hiszek a sikerben, ami előttem áll. De értjük azt, hogy itt a Káténk nem erről a hitről beszél, hanem azt mondja, igaz hitből fakadó cselekedetek, a jó cselekedetek. Igaz hitből. Az igaz hit az egy különleges hit. Az egy speciális hit. Nem velünk született ez a hit, hanem ezt a hitet Isten munkája ki az emberben, Isten munkája ki a szívünkben, az ő igéje által, az ő drága lelke által. Ez a hit az, amellyel belé kapaszkodunk, az ő ígéreteibe és az ő személyébe. Ez a hit az, amely által személyes kapcsolat és közösség jön létre közte és köztünk. Az igaz hit. Azt mondja a Bibliában Isten lelke, hogy ami nincsen hitből, vagyis ebből a hitből, ami nem ebből a hitből fakad, bűn az. Római levél 14. részének 2. verse. Akiben nincs igaz Istentől származó hit. Az az ember testvérek a Biblia szerint és hitvallásunk szerint sem tud Isten szerinti jót cselekedni. Vannak emberek, akiknél a jótettek forrása nem a hit, nem az igaz hitre gondolok most, hanem arra a másikra, amiről korábban beszéltem. Például van, aki azért tesz jó cselekedetet, mert dicsőségre vágyik. Tehát a dicsvágy indítja őt a jó cselekedetekre. Adok azért, hogy márvány táblába véssék a nevemet aranybetűkkel. Más azért cselekszik jót, mert önző, és a saját boldogságát akarja elérni minden áron. Tehát a boldogság keresése vagy vágya indítja őt a jó cselekedetekre. A saját boldogságának a vágya. Ismét vannak olyanok, akiket a félelem indít jó cselekedetekre. Félnek a büntetéstől, és ezért igyekeznek valami jót véghez vinni. Vannak, akik haszonvágyból cselekszik a jót. Hasznot akarok magamnak, és ezért csinálok valami jót, úgymond. Ki tudja, hogyan fog ez kifizetődni nekem a későbbiekben. Másoknál a szánalom indítja őket a jó cselekedetekre. Például látnak egy koldust, jótékonykodni kezdenek vele, mert szánalomból, szánalmat éreznek iránta. Sőt, lehet, hogy azért jótékonykodnak iránta, mert zavarja őket a látvány, és akarják eltüntetni onnan. Van, aki azért cselekszik a jót, mert egy belső szükségszerűséget éreznek, egy belső késztetés. Kant úgy mondta ezt, hogy kategórikus imperatívus. Belső késztetést éreznek arra, hogy csináljanak jót. Felsoroltam jó néhány példát. Vizsgáljuk meg a szívünket, testvéreim, hogy mi, ha cselekszünk jót, miért cselekesszük a jót? Mi az indítéka a jó cselekedetünknek? Hitből fakad? Az Úr iránti hitben gyökerezik a jó cselekedetünk? Vagy pedig a felsorolt egyéb dolgokban gyökerezik? Az Isten által elismert jó cselekedetek a hitből fakadnak. A hitből fakadnak. A hit a keresztény ember, a valódi keresztény ember életének a mozgató rugója. Cselekedeteinek, szavainak, gondolatainak a belső mozgatója. Hisz az Úrban. És az Úr szinte a hitén keresztül indítja őt, mozgatja őt. De maradjunk most ennél, hogy a hit a mozgató rugó. Nem az a kérdés, tehát testvérek, hogy mi, akik itt vagyunk, mennyi jótettet viszünk véghez az életünkben. Nem ez a kérdés. Az elsődleges kérdés az, hogy hitből fakadnak-e a mi jó cselekedeteink. Igaz hitből fakadnak-e. Egyik etikusunk így ír, csak akkor jó a cselekedet, ha belehelyezkedik a jó Isten cselekedeteibe. A jó Isten cselekedeteibe pedig csak hitáltal tudunk belehelyezkedni. Ez a beilleszkedés Jézus Krisztus által történik, és ezért mondjuk, hogy ami nem hitből származik, bűn az. Különös dolog, testvérek, amit itt megjegyzett még, visszatérve az erkölcs filozófiákhoz, az egyik híres és az egyik legbölcsebb magyar filozófusunk volt Pauler Ákos. Pauler azt írja a könyvében, a Filozófia Történetei című könyvében, hogy egy cselekedet megítélésénél az erkölcs filozófiában három dolog jön számításba. És az első, amit mond, a tett motivációja. Mi indít engem a jó cselekedetekre? Különös dolog, hogy itt a Heidelbergi KT-ban pontosan ugyanezzel kezdi, mert ezek az emberek az ige alapján nyugvó gondolkodású emberek voltak, akik írták a KT-t, de úgy látszik, hogy még a filozófiában is valamennyire járatosak voltak. És ők is rájöttek erre, hogy bizony nem mindegy, hogy miből fakad, mi indít engem belülről a jó cselekedetekre. Az igaz hit, vagy valami más egyéb? Az Isten előtt kedves cselekedetek igaz hitből fakadnak. A második dolog, amire a KT-nk rávilágít testvérek az ige alapján, jó cselekedetek csak is azok, amik Isten törvénye szerint valók. Amik Isten törvénye szerint valók. Nos, ha szabad megint a filozófiához kanyarodnom, érdekes az összevetés. A filozófusok tulajdonképpen Epikúrosztól kezdve, egészen Wittgensteinig, a filozófusok utolsójáig, aki a 20. században élt, egészen komolyan foglalkoztak ezzel, hogy mitől lesz egy cselekedet jó cselekedetté. Mi az a norma, ami szerint megállapíthatjuk, mi az a standard, ami szerint megállapíthatjuk, hogy most egy cselekedet jó vagy nem jó. Tessék gondolni, testvérek, hogy századokon keresztül ezen gondolkoztak a filozófusok. És végül oda jutottak, hogy igazán nem tudják, hogy mi az, ami egy jó cselekedetet jó cselekedetté tesz. Nem tudják, mi a norma, az abszolút megbízható standardja a jó cselekedeteknek. Pedig ezek nem voltak buta emberek. Csak gondoljunk Szókrateszre, Platónra, Arisztotelészre, vagy végig a többiekre, Hegelre, Kantra. Ezek nagy gondolkodók voltak, és nem tudtak rájönni. De hagyjuk a külföldieket. Itt van előttünk Böhm Károly, aki a 19. és 20. század elejének megint csak egy hatalmas nagy gondolkodója volt. Felvidéki evangélikus atyánk fia. Egyetemi tanár sziszifuszi küzdelmet folytatott az erkölcs kérdésével. Sziszifuszi küzdelmet. Ezt írja, hogy háromszor kezdett etikájának a megírásába, az erkölcs tanának a megírásába, és ezt fűzi hozzá, mindannyiszor letettem róla. Mi legyen a norma? Írja. A társadalom, mely lop és paráználkodik? Én magam, a kétszínű énem? Vagy lehet szkepszisre, kételkedésre etikát építeni? Elvileg megállapodott erkölcstanom nincs, ami nagy baj én rám nézve, és szégyenletes, mint filozófusra, írja. Böhm Károlyról még az előbb említett Paule Rákos is nagy elismeréssel nyilatkozott. Kortársak is voltak. Van egy másik híres filozófusunk, Halasi Nagy József. Azt mondja, nincs filozófiai tudomány, mely közelebb állna az emberhez, mint éppen az erkölcstan. Hiszen itt igazán az emberről van szó. És mégis azt látjuk, írja, hogy egyetlen filozófiai tudomány területén sem uralkodik nagyobb bizonytalanság, mint épp az etikában. Ennek oka az erkölcs bölcselet bizonytalan alapozásában rejlik. Mivel nincs egyetemes érvényű, biztos erkölcsi alap, különböző felfogású etikákkal találkozunk, melyek mind a maguk részére követelik a helyességet. Nincs megbízható alap. Nem tudjuk megmondani, hogy egy cselekedetet mit tesz jó cselekedetté. És egyúttal mitől lesz egy cselekedet rossz cselekedet. Tehát itt mondjuk ezeket a híres filozófusainkat, el kell jutni oda, hogy nem tudjuk, hogy mitől lesz egy cselekedet jó cselekedet. Ha ők nem tudtak rájönni, testvérek, akkor mi se fogunk tudni rájönni. A kérdés viszont marad. Mitől lesz egy cselekedet jó cselekedet? A filozófia nem tud nekünk válaszolni, de az Isten igéje, testvérek, válaszol nekünk. És ez egy csodálatos dolog. Isten igéje pedig azt válaszolja nekünk, amiről az elmúlt alkalommal, amikor itt voltam, beszélhettem, hogy Isten a jó, és ő az ő saját személyében meghatározza, hogy mi a jó. És az ő drága személyét, aki maga a jó, kijelentette a Bibliában, leleplezte előttünk önmagát, verbalizálta, szavakban kifejezte azt a Szentírásban, hogy mi a jó. És itt van előttünk az az ő drága kijelentés a Bibliában. És mi nékünk a Bibliában van a norma, a jó cselekedeteinknek a normája, a standardja, amit hitáltal sajáthíthatunk el. Azok a jó cselekedetek, mondja a Heidelbergi Káténk, amik Isten törvénye szerint valók, ami itt van előttünk a Szentírásban, a teljes Szentírásban. Innen tudjuk meg azt, hogy mi a jó, és amiről innen megtudjuk, hogy jó, az biztos, hogy jó. Afelől nem kell kételkednünk, hogy jó, vagy nem jó. Akit Isten lelke vezérel, közülünk is, az mindig Isten beszédében, a Bibliában keresi azt, hogy mit kell nekem cselekedni. Mi az a jó, amit vár tőlem az Isten? És Isten lelke arra ösztönzi az ilyen embert, vagy mondjuk úgy is, hogy az Úr Jézus arra ösztönzi a hívő embert, hogy ezt a jót keresse és cselekedje is. Fölszabadítja a lényét a bűnnek az uralma alól, és lehetővé teszi, hogy a hívő ember éljen a szabadságával, és tegye azt, ami az Isten szemében jó. Az Isten felé is, és az embertársai felé is. Csak azok a jó cselekedetek, mondja a Szentírás, illetve a Heidelbergi Káténk, amik az Isten akarata szerint valók. Az Isten törvénye szerint valók. Kijelentette néked, ó ember, írja Mikiás próféta, kijelentette néked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván tőled az Úr a te Istened? Vagy azt olvassuk, Isten így szól Izraelhez, én vagyok uratok, az én parancsolataimban járjatok. Azok a jó parancsolatok. Hogyha arra figyelünk, akár egyénileg, akár közösségileg, hogy mit akar az Úr a Szentírásból, mit kíván tőlünk, mi az a jó, amit kíván tőlünk, akkor helyesen járunk el. A Káténk ezzel kapcsolatban rávilágít arra, hogy a jó cselekedeteket nem mi határozzuk meg, és nem is egy nagyobb közösség. Ez is egy nagyon érdekes és fontos dolog. Ugyanis azt mondja a Heidelbergi K.T. meghatározásának a vége, hogy azok a jó cselekedetek, amiket Isten törvénye szerint viszünk véghez, és nem azok, amik emberi vélekedésen, a mi saját emberi vélekedésünkön, vagy embereknek a vélekedésén alapszik. Vagyis testvérek, nem azok a jó tettek, amikről mi azt mondjuk, hogy azok jó tettek. Sokszor vagyunk itt, saját magunkkal is, hogy megállapítjuk, hogy ezt vagy azt én jól tettem. Hogy ezt tettem, azt tettem, ezt mondtam, azt mondtam, én jól tettem. De nem biztos, testvérek. Egyáltalán nem biztos. Ha Istenre nem figyelve csináltunk valamit, és nem az ő akarata szerint csináltunk valamit, nem az ő igéje szerint csináltunk valamit, akkor az nem volt jó tett. Hiába mondjuk mi rá, hogy jó tett. Isten előtt nem állja meg a helyét. És az sem jó tett, hogyha egy nagy közösség, mondjuk egy parlament megállapítja, hogy ez egy jó tett. Hiába mondja egy nagyobb közösség, mondjuk egy parlament, vagy egy egyháznak a zsinata valamire, hogy az jó. Ha nincs összhang az Isten törvény és az adott közösség megállapítása között, akkor az nem biztos, sőt egyáltalán nem biztos, hogy jó. Hiába mondja egy nagyobb közvélemény egy cselekedetre, hogy ez jó. Hiába mondja akár a parlament, vagy tényleg akár a közvélemény, hogy a homoszexualitás jó. És akkor az emberek nagy része azt mondja, hát persze, hogy jó. Hát mindenki azt mondja, hogy jó, hát akkor persze, hogy jó. Nem jó, testvérek. Bűn az Isten előtt. Amire van bocsánat, és amitől lehet szabadulni Jézus Krisztus által, de bűn. Leírhatja egy népszabadságban egy negyedéves teológus hallgató, hogy a protestáns egyház szerint és a teológia szerint ugye a homoszexualitást nem szabad elítélnünk. Az ember esze áll meg. Hiába mondja az illető, hogy ez így van, mert, és hivatkozhat különböző liberális egyházaknak, nyugati egyházaknak a határozataira, meg hiába, mert a jó nem emberi vélekedéseken nyugszik, hanem Isten igéjén. Mihelyest valaki, testvérek, közülünk is elszakad az Isten igéjétől, a Bibliától, És azt mondja, nem, nem a Biblia szabja meg nekem a jót. Nem az Isten akarata a jónak a standardja, az etalonja, hanem én vagy egy közösség, azonnal az erkölcs összeomlásának az útján vagyunk, testvérek. Az erkölcs összeomlásának az útjára léptünk. A saját erkölcsi életünk összeomlik. És egy közösség élete is összeomlik erkölcsileg. Ezt értették, testvérek, akár visszautalunk az Egyesült Államoknak az alapítóira, de európai alkotmányok létrehozóira is gondolhatunk, akik, de a legjobb példa talán az Amerikai Egyesült Államok törvényalkotóinak a hozzáállása volt, akik hívő emberek voltak, és azt mondták, az alkotmányunknak, amin aztán az összes törvényeink nyugszanak, az alkotmányunknak a Biblián kell alapulnia. A Biblián kell alapulnia, Isten igéjén, mert az mondja meg nekünk, hogy mi a jó. Erre kell épüljön az összes törvényünk, és aztán majd utána az élet is azok szerint, a törvények szerint fog alakulni a társadalomba, vagy az egyének, a családok életében is. De kell, hogy az Isten igéje legyen a fundamentum. És ezt meg is csinálták, testvérek. És most itt állunk, és csak hallgatjuk, hogy mit csinálnak az Európai Unióban, mert itt is csinálnak egy alkotmány nekünk. Vajon ki gondolkozik közülünk azon, hogy vajon ez az alkotmány a Biblián nyugszik, Isten akaratánval összhangban áll, mert akkor jó lesz az az alkotmány, és az élet, a törvények is, meg az élet is, amit az szabályoz, de hogyha nem az igény nyugszik, már pedig testvérek szó volt róla, hogy még az Isten nevét se akarták belevenni ennek ebbe az alkotmányba. Nem hogy a törvényeit, a Bibliát meg. Most nem tudom, hogy pontosan hogy áll a dolog, mert még erről vitatkoznak. De jegyezzük meg azt, amit most itt a visszakanyarodva a témánkhoz. A KT a szívünkre helyez. Isten igéje alapján. Csak is azok a jó cselekedetek, amik hitből, mégpedig igaz hitből fakadnak, és amelyek összhangban állnak az Isten akaratával, az Isten törvényével, ami a Bibliában van előttünk. És aztán testvérek, az utolsó, harmadik ismérve a jó cselekedeteknek, hogy Isten dicsőségére történnek. Isten dicsőségére történnek. Megint utalok vissza a filozófusokra. Megállapítja Pauler, hogy egy tett megítélésére nem csak az fontos, hogy milyen indítékból származik, hanem az is, hogy mit céloz, mi a célja. Az erkölcsbölcselők is rájöttek erre, de a KT írói is rájöttek, mégpedig ők az írás alapján jöttek rá, hogy a tetteinknek a célja is nagyon fontos. Mik a tetteinknek a céljai? Azt mondják a filozófusok, jó tett az, ami a társadalom boldogságát szolgálja. Ez a marxizmusnak az utilitarista erkölcstana. De sok embernek is ez az erkölcstana, úgy is nevezik, hogy szociális eudémonizmus. Az a cselekedet jó, ami a társadalomnak használ. A társadalom boldogságát szolgálja. Azért csináljuk ezt meg ezt, hogy ti boldogok legyetek, kedves nép. Aztán testvérek, mások azt mondják, erkölcsös cselekedet az, ami az ember tökéletesedését szolgálja. Mai nyelven ezt úgy mondják, hogy az a jó tett, ami az ember önmegvalósítását szolgálja. Ami a te önkibontakoztatásodat segíti, az egy jó cselekedet. Mindegy, hogy aztán erről másnak mi a véleménye, hogy te ezzel másokat mennyibe sértesz meg, mennyire bántasz meg. Nem érdekes, a lényeg, hogy te kibontakozzál. És ami a te kibontakozásodat, életed megvalósítását szolgálja, az jó cselekedet. Aztán testvérek, nagyon egyszerű ez, hogy a jó tetteim célja az én boldogságom. Az én boldogságom. Azért csinálom ezt meg azt, hogy én boldog lehessek. Ez az individuális eudémonizmus, így nevezik a filozófusok, etikusok. Én nekem jó legyen. Én jól érezzem magam. Én kényelmes életet éljek. Aztán van, aki azért csinálja ott, hogy magának tiszteletet vívjon ki. Mondja ugye Jézus is a farizeusokról, vagyis rólunk, hogy csináljátok a jó cselekedetet miért, hogy az emberek lássanak titeket, és tiszteljenek benneteket, és dicsőséget adjanak nektek, leboruljanak előttek, látod, hogy ti milyen ügyes, szorgalmas, erős emberek vagytok, akik milyen jó cselekedeteket tudtok véghez vinni. Azt írja az egyik etika, hogy jellemző, amikor egy ilyen ember az önzését önzetlenségre akarja változtatni. pénzt ad a koldusnak, hivatkozva önzetlenségére, de e cselekedet megélése kellemes érzéseket vált ki belőle. Alamizsnát oszt, s közben élvezi. Saját maga miatt csinálja a jót. Azért, mert ő jól akarja magát érezni. Miért csináljuk mi a jót, testvérek? Mi a mi célunk? Lehet, hogy az a célunk, hogy elérjük az üdvösséget. Eleve rossz elgondolás, azért csinálom a jót, hogy Isten majd megjutalmazon és a mennybe befogadjon. Tekintettel arra, hogy én mennyi jó cselekedetet produkáltam az életem során. Azért csinálom a jót, hogy üdvözüljek Jézus Krisztus által mellékesen. Eltekintve attól, hogy ez egy teljesen tényleg hamis és Biblia ellenes gondolat, van, aki ezért csinálja a jót. Üdvözülni akar a cselekedetei által. Te miért csinálod a jót, ha már a jót csinálod? A KT-nk szerint a valódi jótetteknek egyetlen célja van. A valódi jótettek célja Isten dicsősége. Figyeljük meg ezt, és nem azt mondja a KT, hogy a jótetteink célja embertársaink java. Nem az a fő cél, hanem az Isten dicsősége. Ami Isten dicsőségét szolgálja, testvérek, az az embertársaink javát is fogja szolgálni. Biztosan. De nem az a fő cél, hogy az embertársainknak használjunk, hanem az, hogy Isten dicsőségére cselekedjünk. És ha arra nézve cselekszünk, akkor az embertársainknak is használni fogunk. Még akkor is, hogyha mit csinálunk, vagy mondunk, esetleg fáj nekik néha. Isten dicsősége legyen a fő célunk, testvérek. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy az ő életének a célja ez, hogy az Atya megdicsőjön. Mindig ezért imádkozik. Atyám, dicsőítsd meg magadat. Dicsőíteni akarja Isten, Jézus is. Arra tanítja a tanítványait, hogy cselekedjétek a jót, hogy lássák az emberek a ti jó cselekedeteitek, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Aztán azt mondja Pál apostol, csak hogy a Krisztus magasztaltassék, akár az életem, akár a halálom által. Mindegy, hogy mi történik velem. Az én célom az, hogy a Krisztus az Isten fia. Maga Isten magasztaltassék én általam. Bármit csináltok, mondja aztán, mindent Isten dicsőségére cselekedjetek. Testvérek, ez a KT-nak a Biblia alapján nyugvó szilárd és nagyon erős és drága tanítása. Cselekedjük a jót. Nem tekintettel a magunk javára, nem tekintettel az emberek javára, de tekintettel az Isten dicsőségére. És akkor az jó lesz nekünk is egyébként, meg jó lesz az embertársainak is mellékesen. De a fő szempontunk legyen ez. Isten dicsőségét szolgálják a mi cselekedeteink. Mik a jó cselekedetek, testvérek? Azt mondja a Szentírás alapján a KT-nk, csak is, figyeljük ezt is, csak is azok, melyek igaz hitből fakadnak, a norma, az Isten akarata, az Isten törvénye, és a cél, Isten dicsősége. Most testvérek, ebben a három dolog, ez a három dolog mélyen összetartozik egymással, és kell magunkat megvizsgálni. Kell az életünket, a cselekedeteinket nagyító alá vennünk, hogy vajon a mi cselekedeteink, azok igaz hitből fakadó, az Isten törvénye szerint való, és az Isten dicsőségére történő cselekedetek? Mert erre az önvizsgálatra sarkal minket az írás, testvérek. És lehet, hogy oda fogunk eljutni, ami egy nagyon kellemetlen beismerés, hogy nem. Nem. Az én cselekedeteim nem felelnek meg ennek a három kritériumnak. Márpedig, ha nem felelnek meg, testvérek, akkor azok a cselekedetek, mondhatjuk mi, hogy azok jó cselekedetek, és mondhatja a társadalom is, vagy a családunk azokról, hogy az jó cselekedet nem minősül az Isten előtt jó cselekedetnek, testvérek. Igazából saját magunknak is ártunk, meg másoknak is ártunk akkor. Kell az embernek rájönni, hogy én bűnös ember vagyok. Bűntetteim vannak. Azért énekeltük ezeket az énekeket. Az ember, hogyha a három kritériumnak a fényébe áll, és megvizsgálja magát Isten lelke segítségével, arra jön rá, hogy nekem bűnös cselekedete, mert nem hitből fakadnak, és nem az Isten törvénye szerint valók, és nem az Isten dicsőségére történtek. És azt mondja az ember, hogy akkor irgalmaz nekem, Uram, Irgalmaz nekem, Úr Jézus Krisztus. Olyan csodálatos itt is hirdetni az evangéliumot, mert Jézus Krisztus irgalmaz nekünk. Bűnbocsánatot ad. Minden vétkünkre, bűnünkre. És szabad vele, mint egy rábízva magunkat, új életet kezdeni. Elhagyni esetleg azt a polgári jó életet, amit így szoktak mondani. És kezdeni egy igazi keresztjén életet, amelynek a lényege az, hogy hiszek az Úrban, és követem az Urat. Teljes gyermeki szívvel és bizalommal. Cselekszem azt, amit ő kíván tőlem. Termem a jó gyümölcsöket, amik hitből fakadnak, Isten törvénye szerint valók, és az ő dicsőségét szolgálják. Pál ezt írja most nekünk, vigyük ezt az igét magunkkal. Akarom, hogy ezeket erősítsd, mert igaz ez a beszéd, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel elöljárni azok, akik az Istenben hívőkké lettek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, szabad hozzád jönnünk a bűneinkkel, a vétkeinkkel. Ha te vizsgálsz meg bennünket, akkor te még sokkal több vétket, bűnt, tisztátalanságot találsz az életünkben, mint amennyit mi találhatunk. Urunk, nincs okunk a büszkeségre, nincs arra okunk, hogy kihúzzuk magunkat, mint jó emberek, hanem arra van okunk, hogy megalázzuk magunkat, és a nagy mélységből, a bűneink mélységéből, a kárhozat mélységéből, a te igazságos ítéleted alatt megalázkodva, kegyelemért könyörögjünk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy aki bűneit megvallja, annak te megbocsátod azokat. Köszönjük néked, hogy aki bűneit megvallja, annak te nem csak megbocsátod azokat, hanem neki adod önmagadat. Te vagy az, aki megtanítod őt azokra a jó cselekedetekre, amiket te kívánsz tőle. Köszönjük néked, hogy előttünk van a Szentírás. Köszönjük, hogy adsz a szívünkbe igaz hitet. És köszönjük, hogy szívünkre helyezed, hogy a cselekedeteinkkel a te dicsőségedet szolgáljuk. Bárhol, bármit csinálunk, vagy mondunk, vagy gondolunk. Kérünk téged arra, hogy segíts a te magasztalásodért cselekedni mindent. Ó, Urunk! Látod, hogy ez nekünk így egyedül tényleg nem megy. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy légy nekünk segítségül, hogy tényleg jót cselekedhessünk a te neved dicsőségére. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál bennünket, és kérünk arra, hogy légy velünk az előttünk álló napokban. Kérünk, hogy őrizzed meg életünket, és vezess bennünket jó döntésekre, előtted kedves döntésekre, cselekedetekre. Kérünk téged betegeinkért. Kérünk, hogy áld meg őket gyógyulással, de mindenképpen irántad való igaz hittel, és add, hogy beteg ágyukban is szenvedései közepette is beléd tudjanak kapaszkodni. Imádkozunk hozzád a fiatalokért, a gyermekeinkért, az unokáinkért. Kérünk, hogy tekints reájuk, akik hallgatják a te igédet. Neveld őket irántad való hitre és engedelmességre. Imádkozunk népünkért, adja mi népünknek lelki megújulást, lelki ébredést, hozzád való odafordulást. Kérünk téged testvérgyülekezetünkért, áld meg nagy solymosi testvéreinket. Kérünk, hogy gondoskodjál arról, hogy hallgathassák a te igédet, hirdettesd ott közöttük is a te drága evangéliumodat. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket, akaratod szerint neved dicsőségére. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és az életünket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy jövő héten a szokásos gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk. Rendkívüli alkalmunk lesz október 11-én 17 óra 30-kor, mert egy esküvő lesz itt a templomban. Boldog Tamás és kis Katalin kötnek házasságot. Isten áldását kérjük az ő házassági szövetségükre, életükre, családjukra. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy megjöttek a református énekek a CD-n és a kazettán, aki rendelt ilyeneket, az átveheti Pauk János, ifjabb Pauk János testvérünknél az iratterjesztésben. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, ami a 197. énekünk, 197, 3 versét énekeljük el, tehát 197, harmadik versétől énekeljük el a hatodik versig, pontosan ez 4 vers, elnézést. Gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben, Szentlélek Istennek szentségét szívünkben. Tehát 197, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik versét énekeljük, utána pedig a magyar himnuszt.